Itt a Krónikák könyvénél tartunk, a 7. fejezetnél. Szeretném, hogyha ide lapoznátok. Imádkozom, és akkor majd innen folytatjuk. Krónikák 2, bocsánat, azt nem mondtam. Tehát 2 Krónikák 7. Na. Úr Jézus, köszönjük neked ezt a napot. Uram, köszönjük, hogy tart még a kegyelem ideje, Uram. Köszönöm, hogy feltétel nélkül szeretsz minket, Uram. Köszönjük, hogy velünk vagy, hogy a lelkedet adtad nekünk, azzal együtt a békességedet, nem úgy, ahogy a világ adja, hanem értelmen felülvel a békességet. Köszönöm, hogy nem kell, hogy nyugtalankodjék a szívünk, hanem elég, ha hiszünk benned, hiszünk az Atyában, és tudjuk, hogy visszajössz értünk, Uram. Így kérlek, áld meg ezt az időt, ahogy az igédbe tekintünk, szeretnénk dicsőíteni téged, szeretnénk nyitott szívvel előtted lenni, szeretnénk, ha az igéd átjárna az életünket, Uram. Megmosna a lábunkat újra. És köszönjük, Uram, hogy már tiszták lehetünk az ige által, amit szóltál hozzánk. Kérlek, Isten, hogy árazd ránk a te szeretetedet újra a Szentlélek által. Köszönjük ezt a részt az igéből, amit megnézünk ma, Isten, tedd elevenni a szívünk számára, kérlek, Jézus nevében. Ámen. 2 Krónikák, 7. A Biblia a keresztény életről úgy beszél, mint egy futásról. Sok mindenhez lehetne hasonlítani, de Pál apostol a keresztény életet egy futáshoz hasonlítja, és azon belül is a hosszú táv futáshoz. A 2 Timóteus 4-ben van az a rész, ami szeretnék ezzel kapcsolatban felolvasni. Pál ezt mondja, 2 Timóteus 4-6, mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésemnek ideje. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró a manapon, de nem csak én nékem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Pál azt mondja így az élete végén, hogy az ő futását elvégeztem. Én sose voltam nagy futó, de mostanában a fiaimmal elkezdtünk futni, és így érdekes, a futás közben az ember sokat tud gondolkodni. Isten sokszor szól hozzám így a futás közben. Pál apostol írja azt itt, hogy van egy versenydíj, hogy van egy koszorú, ami eltétetett nekünk, és a korintusi levélben is mondja azt, hogy úgy fussatok, hogy ezt a díjat elnyerjétek. Nem az a lényeg, hogy ki nyer, tehát itt a futás során nem egymást kell legyőznünk, hanem az nyer, aki jól fejezi be a futását. A Bibliában vannak olyan személyek, akik jól kezdték a futásukat, de nem jól fejezték be. A maratonfutásnál is igazából senki nem nézi meg a 100-as részidőket, vagy hogy kifutotta az első 100 métert a leggyorsabban, ott azt számít, hogy kifejezi be a versenyt. Én nem szeretnék azok közé tartozni, akik jól kezdték, de rosszul fejezték be. Hát vannak ilyen példák, Ézsau tartozik ide például, vagy Gedeon, Sámson, Júdás, még a sátán is, akik jól kezdték, és aztán nem jól fejezték be. Viszont vannak olyan példák is, amikor valaki nem jól kezdte, de jól fejezte be. Ide tartozik például Saul, Pál, vagy Jákob, vagy Péter. Ezek már sokkal jobb, vonzóbb opciók. Az élet olyan, mint egy futás. És elkezdtünk futni abban a pillanatban, amikor megtértünk, és az lenne klassz, ha jól tudnánk befejezni. Salamon életét fogjuk megnézni, és ő most az élete felénél tart. 20 éve már király, amikor itt csatlakozunk a történethez, és olyan 41-42 éves. Hát én még egy kicsit fiatalabb vagyok, 37, de amikor így gondolkodtam erről, hát körülbelül én fél pontnál tarthatok, ki tudja, meddig fogok élni. Ezt senki se tudja, de erre mondják azt, hogy körülbelül így fél távnál jár valaki 40 évesen. Itt azt mondanám, hogy itt kezdődik a második félidő. Kigyűjtöttem olyan példákat, amit most nem foglak mutatni vele, de volt 3 nevezetes foci meccs, amikor ezek arról híresek, hogy ilyen nagy visszajövetele volt az egyik csapatnak, amikor már nagy hátrányba volt, és a második félidőben minden megfordult. Az első félidőnél, amikor megfújták a sípot, és a bíró az öltözőbe parancsolta a csapatokat, akkor úgy tűnt, hogy az egyik csapat már nyert, lefutott a meccs, és aztán volt egy hatalmas fordulat. Nagyon fontos az, hogyha az életünk felénél tartunk, hát körülbelül korban elég közel állunk így egymáshoz, hogy hogyan futjuk meg a második részt, hogy hogyan teljesítünk a második fél időben. Bizonyos szempontból mondhatnám, hogy fontosabb a második, mint az első. Mert úgy fogunk befutni a célba, amikor a másodiknak vége van. Amikor az elsőt befejezzük, és azt mondjuk, hogy sok sikerünk volt, sok eredményünk, sok mindent jól tettünk, ezek nagyszerű dolgok. De nem ülhetünk le, hogy már győztünk, hanem futnunk kell, hogy jól fejezzük be, hogy elnyerjük azt a koszorút, elnyerjük azt a jutalmat. Na itt a Krónikák könyvének a második Krónika 7.11, itt folytatjuk, mert az első 10 verset már átnéztük a múlt alkalommal, így hangzik, amikor Salamon sikeresen elkészítette az úrházát, a királyi palotát és mindazt, amit elkészíteni szándékozott Salamon az úrházában és a maga palotájában, akkor megjelent az úr Salamonnak éjjel, és ezt mondta neki. Meghallgattam imádságodat, és kiválasztottam magamnak ezt a helyet az áldozat házául. Salamon egy bámulatos időszak után van. Gyakorlatilag elért mindent, amit akart. Megépítette az úr templomát, fölépítette a saját palotáját, az ő országa messze földön híres, gazdag, sikeres, hírneve van. Az egész világon neve van Salamonnak olyannyira, hogy még 2000 kilométerről Sába királynője is el fog jönni, hogy lássa és megtekintse az ő országát. Egy csodálatos első fél idő után van, de most jön a második, és tudni kell Salamonról, hogy ő nem jól fejezte be a futását. Nem olyan volt a második fél idő, mint az első, és szerintem egy elég intő példa bizonyos szempontból nekünk az ő élete. És Isten így figyelmezteti őt. Na, így folytatódik. Azt mondja, hogy 13. vers. Ha majd bezárom az eget, és nem lesz eső, vagy parancsolok a sáskáknak, hogy leegyék a földet, vagy ha dögvész bocsájtok népemre, ha megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsájtom vétküket, és meggyógyítom országukat. Szemem már nyitva van, és fülemmel figyelek az imádságra ezen a helyen. Kiválasztottam és megszenteltem ezt a házat, azért is lesz az én nevem örökre, azért itt lesz az én nevem örökre, itt lesz a nevem és a szívem is mindenkor. És ha te előttem jársz, ahogyan te apád, Dávid is, és úgy teszel mindent, ahogyan megparancsoltam rendelkezéseimet és törvényeimet megtartod, akkor állandóvá teszem királyi trónodat, ahogyan megígértem apádnak, Dávidnak, mikor ezt mondtam, nem vesznek ki utódaid, és uralkodnak Izraelben. Ha azonban elfordultok tőlem, és elhagyjátok rendelkezéseimet és parancsolataimat, amelyeket elétek tártam, ha más isteneket fogtok tisztelni, és azokat imádjátok, akkor kitépem őket földemből, amelyet nekik adtam, ezt a templomot, amelyet nevemnek szenteltem, elvetem színem elől, őket pedig példabeszéd és gunytárgyává teszem minden nép előtt. És bármilyen fenséges is ez a templom, mégis, aki csak elmegy majd mellette, borzadva kérdezi, miért bánti így az Úr ezzel az országgal és ezzel a templommal? És ezt fogják rá felelni, azért, mert elhagyták az Urat, őseik istenét, aki kihozta őket Egyiptomból, és más istenekhez ragaszkodtak, azokat imádták, és azokat tisztelték. Ezért hozta rájuk mindezt a veszedelmet. Igazából Salamon egy... Bocsánat, meg kell keresnem a jegyzetembe, hogy írtam, mert összekevertem. Itt Salamont Isten figyelmezteti. Szól hozzá, emlékeztek a legutóbbi alkalommal, arról beszéltünk, hogy hogyan szentelte oda a templomot, ami elkészült, hogy hatalmas mennyiségű állatot áldozott. Egy fenséges pillanat volt. Isten jelenléte, a dicsősége megszállta a templomot. Azt mondanánk, hogy Salamon az élete fénypontján jár. És ezen a ponton, amit Isten szól hozzá, az olyan, mint egy ilyen ünneprontás szinte. Azt mondja Salamonnak, hogy figyelj Salamon, ha letérsz az én utamról, akkor nem maradhatsz király, akkor nem marad meg az ország, akkor gunytárgyává teszem ezt az országot. Hogyha megmaradsz az én utamon, ha az én utamon jársz, akkor megáldalak, akkor örökké fog király ülni ezen a trónon. Ezen a ponton úgy meglepődünk, hogy miért ezt mondja Isten Salamonnak. Olyan, mintha egy kicsit ilyen ünneprontó lenne. Nagyon érdekes, mert hogyha visszalapoznánk abba ahhoz a pillanathoz, amikor Salamon király lett, akkor Isten szólt hozzá, és ugyanezt a dolgot mondta neki. Pontosan ugyanezt a dolgot mondta neki, hogy Salamon, járj az én utaimon. Ez volt az üzenet akkor, amikor elindult, és ez az üzenet most, amikor az életem magas pontján jár, hogy Salamon, járj az én utamon. Ez a lényeg. Nem változtak a dolgok. Attól, hogy te nagy király lettél, attól, hogy fenséges országot építettél, hogy elkészült ez a templom, a lényeg nem változott, Salamon. Járj velem. Járj az én utaimon. Így érdekes dolog ez, hogy, hogy én biztos nem ezt mondtam volna Isten helyében, hanem megdicsértem volna Salamont, hogy jól van, Salamon, fantasztikus dolgot tettél értem, a templom, stb. Stb. De Isten tudja azt, hogy a siker az sokkal veszélyesebb sokszor számunkra, mint a küzdelmek helye. Amikor valami nagy sikert elérünk, akkor a szívünk könnyen el tud fordulni Istentől, azt gondolva, hogy hát már nincs szükségem annyira Istenre, mint korábban. Amikor ezt látjuk Jézusnál is, amikor a tanítványaival járt, és megetették az 5000 embert, egy hatalmas pillanat volt, mindenki ünnepelte Jézust, és királlyá akarták tenni őt, biztos emlékeztek rá. És Jézus, ezt mondja ott az ige, bekényszerítette a tanítványait a hajóba, és elküldte onnan őket. Ellökte őket erről a sikerhelyéről, mert ez sokkal veszélyesebb volt számukra, mint az, amikor küzdelemben jártak, vagy nehézségekben. Sokszor mi nem öleljük magunkhoz a küzdelem, meg a nehézség időszakát, mert nem szeretjük. De valljuk meg, nem tud semmi más annyira néha oda lökni Istenhez, mint egy nehézség. Vagy nem tudja semmi annyira megeleveníteni az imáinkat, mint egy próba. Hogy ah, Uram, annyira szükségem van rá, kérlek, most segíts. Amikor meg jól mennek a dolgok, akkor meg hajlamosak vagyunk leengedni ezeket a védelmi vonalainkat. És nem ragaszkodunk annyira Istenhez. Erre szokták mondani, hogy egy zuhanó repülő nincs ateista ember. Amikor az ember elveszti a biztonság dolgait, akkor Istenhez fordul. És ha minden jól megy, akkor meg könnyen elfelejtjük. És Salamon most azon a ponton van, amikor bizony könnyen elfelejtheti azt, hogy kinek köszönheti a sikereit. És leveszi a szemét Istenről. 20 évvel korábban Isten megjelent neki, ezt olvassuk az 1 Királyok 3-ban, és ugyanezt mondta, hogy járj az én utaimon, úgy, ahogy Dávid tette azt. 20 év siker után még mindig ugyanez az üzenet. Az alapok nem változnak meg. Elérte a céljait, de a meccsnek még nincs vége. Ez olyan, mint amikor a nagy eredmény után fél időt fújnak, és az egyik csapat már azt gondolja, hogy nyert. És Salamon még nem nyert. Akkor fogunk nyerni, amikor átlépünk a célvonalon. És ez akkor lesz, amikor Jézus visszajön értünk. Addig, minden nap, föl kell vennünk a pajzsunkat, föl kell vennünk a lélek fegyvereit, és futnunk kell előre. És igazából az, hogy ami mögötted van, az sikerekkel, kudarcokkal, eredményekkel teljesen, bizony szempontból mindegy. Pál apostol mondta azt, hogy ami mögöttem van, azt elfelejtem. Ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok. Pál tudta ezt, hogy nem állhat meg, nem állhat meg, miért még nincs otthon. Salamon nagyon sikeres volt, de kihagyott valami ennél nagyobbat, hogy jelentőség teljes legyen. Igazából azt gondolom, hogy ez az életünknek a nagy értéke. Nem az, hogy sikereket érünk el, hanem az, hogy jelentőség teljesek legyünk. Ez nem is az én nevem, vagy a ti nevetek, vagy a mi nevünk miatt lenne így, hanem hogy Isten országához hozzáteszünk, hogy Isten használ minket. Amikor Salamon meghalt, akkor nem úgy halt meg, mint egy jelentőségteljes ember. Nagyon sok mindent elvesztett abból, amit elért. A 8. fejezet a sikereinek a leírása, gyorsan elolvasom. Annak a 20 esztendőnek az eltelte után, amíg Salamon az Úr templomát és a maga palotáját építette, azokat a városokat is kiépítette Salamon, amelyeket Hírám adott Salamonnak, és izraelieket telepített oda. Azután Salamon Hamát Cobá ellen ment, és hatalmába kerítette, kiépítette Tadmort is a pusztában, és mindazokat a raktárvárosokat, amelyeket Hamátban kezdett építeni. Azután felső Béthorot és alsó Béthoront erődített városokkal építette ki, várfalokkal, kapukkal és zárakkal. Baalátot és az összes raktárvárost, amelyek salamonai voltak, a harci kocsik összes városát, a lovasok városait és minden, Mint, amihez csak kedvet támad Salamon, kiépítette Jeruzsálemben, a Libánon és Birodalma egész területén. Salamon nagy építkezéseket vitt héghez, és gyakorlatilag mindent elért, amit akart. A hetiták, emóriak, periziek, híviek és jebusziak közül megmaradt egész népet, akik nem tartoztak Izraelhez, meg fiaikat, akik utánuk az országban megmaradtak, mert nem írtották ki őket, Izrael fiai kényszermunkásokká tette Salamon. Még ma is azok. Izrael fiai közül azonban senki sem kényszerített Salamon szolgálatra a munkáinál, mert ezek harcosok voltak, vezérei, tisztjei, meg harci kocsiainak és lovasainak parancsnokai. Salamon király helyőrségeinek a parancsnokai 250-en voltak, és ezek álltak a hadinép élén. Azután fölvitte Salamon fáraó lányát Dávid városából abba a palotába, amelyet neki építetett, mert ezt mondta: ne lakjék a feleségem Izrael királyának, Dávidnak a palotájában, mert szent helye az, mivel oda kerül az Úr ládája. Itt leírja a Salamonnak ezeket a hatalmas építkezéseit, hogy milyen erőteljes a birodalma, mennyire stabil lábakon állt. Még az idegen népek, a környező országok is hódoltak Salamonnak, tele volt gazdagsággal, idegen nőkkel, lovakkal, harci kocsikkal, szinte túláradt ez a bőség. Akkor égő áldozatokat mutatott be az Úrnak Salamon, az Úrnak azon az oltárán, amelyet a csarnok elé építetett. Minden napon, a nyugalom napokon, újholdkor és az évenkénti háromszor tartandó megszabott ünnepeken, mégpedig a kovásztalan kenyerek ünnepén, a hetek ünnepén és a sátoros ünnepen, annak a napnak az előírása szerint kellett áldozni, ahogyan Mózes parancsolta. Megállapította apjának, Dávidnak a rendelkezése szerint a papok szolgálati beosztását és a léviták feladatát, hogy dicséretet énekeljenek és végezzék szolgálatukat a papok mellett minden nap. Annak a napnak az előírása szerint meg a kapuőrség beosztását az egész kapuknál, mert így szól Dávidnak, Isten emberének a parancsa. Semmiben sem tértek el attól, amit a király parancsolt a papoknak és a lévitáknak, még a kincsek dolgában sem. Így készült el Salamon minden munkája az Úr temploma megalapozásától, az Úr temploma teljes befejezéséig. Akkor elment Salamon Ecion Geberbe és Elódba, ezek a tengerparton voltak Edom országában. Hírám ugyanis hajókat küldött neki szolgáival. Ezek a szolgák ismerték a tengert, és Salamon szolgáival együtt eljutottak Ofirba. Hoztak onnan 450 talentum aranyat, és Salamon királynak vitték. Nem akarok untatni ezekkel a részletekkel titeket. Igazából arról szól ez, hogy mennyi mindent elértő, hatalmas mennyiség arany volt az ő országában. Híres lett. Az, aki híres lesz, annak vannak irigyei, vannak csodálói. Csodálóiból nem sokára látunk is egyet, Sába királynőjét, a következő fejezet őróla szól, aki eljött, hogy hódoljon Salamonnak. Sába királynője hallotta Salamon hírét, ezért eljött, hogy próbára tegye Salamon találós kérdésekkel. Megérkezett Jeruzsálembe Salamonhoz igen tekintélyes kísérettel és tevékkel, amelyek balzsamot, töménytelen aranyat meg drága követ hoztak. Beszélt vele mindenről, amit gondolt, de Salamon megfelelt minden szavára. Nem volt egyetlen olyan rejtélyes szó sem, amelyikre Salamon ne tudott volna megfelelni. Amikor Sába királynője látta Salamon bölcsességét és a palotát, amelyet építetett, az asztalán levő ételeket, az udvari emberek ülésrendjét, a felszolgálókat, magatartását és öltözetét, a pohárnokokat és azok öltözetét, továbbá a följárókat, amelyen az Úr házába szokott följárni, míg a lélegzete is elállt. És ezt mondta a királynak: igaz volt, amit országomban hallottam dolgaidról és bölcsességedről, de nem hittem azoknak a beszédeknek, míg el nem jöttem, és saját szememmel meg nem láttam. Nekem még a felét sem mondták el nagy bölcsességednek. Felülmúlod azt a hírt, amelyet hallottam rólad. Boldogok az embereid, és boldogok azok a szolgák, akik állandóan előtted állnak, és hallgatják bölcs szavaidat. Áldott legyen Istened az Úr, aki kedvét lelte benned, és trónjára emelt az Úrnak, a te Istenednek a királyaként. Mivel Istened szereti Izraelt, és fenn akarja tartani örökké, azért tett királyukká, hogy jogot és igazságot szolgáltass. Azután adott a királynak 120 talentum aranyat, és igen sok balzsamot, meg drága követ. Nem volt ahhoz fogható balzsam, mint amit Sába királynője adott Salamon királynak. Hiram szolgái, meg Salamon szolgái, akik aranyat hoztak Ofirból, hoztak ébenfát és drágakövet is. A király az ébenfából lépcsőket készített az úrházába és a királyi palotába, az énekeseknek pedig citerákat és lantokat. Nem is láttak ilyet azelőtt Júda országában. Salamon király is adott Sába királynőnek mindent, ami megtetszett neki, és amit csak kért, de mást, mint amit ő hozott a királynak. Azután visszatért országába szolgáival együtt. Sába királynője ugye meglátogatja Salamont, ez úgy 2000 kilométer utazás jelentett, ami akkoriban hát akár egy évig is eltarthatott, és eljött, mert ezt látnia kellett, Salamonnak a dicsőségét. És az a megdöbbentő, hogy amikor megérkezik, ő maga saját szájával dicsőíti Istent, hogy ez Istennek a munkája. Ez egy bámulatos dolog, amit Isten itt véghez vitt. Én azt gondolom, hogy ahogy amikor olvassuk ezt, mondhatjuk, hogy vágyunk rá, hogy bárcsak Uram, így ilyen dolgokat tennél az én életembe is. Én így 15-16 év kereszténység után úgy látom, hogy Isten dicsősége a legjobban akkor ragyog mégis az életemben, amikor a szenvedés idején találkozik velem Isten. Hogy én szeretném, hogy így legyek hírneves, meg így legyek dicsőséges, de valahol sokkal hitelesebb az, amit úgy enged meg Isten, hogy amikor én küzdelemben vagyok, Isten közel jön, megvigasztal, és ennek ez valahogy meglátszik az életemen. Erről beszél Pál a korintusi levélben, a 2 Korintus 4-ben, olvassuk azt, 2 Korintus 4-7, hogy ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak. Isten úgy mutatja meg az ő dicsőségét, hogy közben egy szimpla cserépedénybe mutatkozik ez meg, akik mi vagyunk. Egyrészt megmutatkozik ez a dicsőség abban, ahogy mi kegyelmet kapunk, de abban is, ahogy mi kegyelmet adunk. Nincs is talán erőteljesebb példája Isten szeretetének, mint amikor egy ember Isten kegyelmét adja egy másik embernek. Ugye ez mutatkozott meg a kereszten is, amikor Isten szeretete megmutatkozott Isten kegyelmén keresztül. Legyünk kegyelmes emberek. Hogyha Isten ennyire kegyelmes velünk, akkor legyünk mi is kegyelmesek másokkal. Na, hát a történet úgy folytatódik, hogy tudjátok is igazából Salamon történetét, hogy Salamon szíve elfordult Istentől. Bölcsességet kért az élete elején, és nagyon meglátszott ez az életén, hogy ez a bölcsesség benne volt, de lépésről lépésre mégis Salamon szíve elfordult Istentől. Sosem fordul el a szívünk egyik napról a másikra, hanem ahogy a zsidó levél mondja, van egyfajta lehetőség arra, hogy sodródjunk, hogy elsodródunk, pici, apró dolgokban eltérünk Istentől, és szinte észre sem vesszük belülről. Salamon miközben a szíve elfordult Istentől, azt mondja itt az ige, hogy minden nap ment és áldozatot mutatott be, amikor erre szükség volt. Minden szombaton, minden új holdkor. Tette a rutint, ment a gyüliben, ott volt a dicsőítéseken, csinálta a dolgokat, de közben a szíve lassan elfordult. De miért volt így? Azért, mert nem fontolta meg, amit Isten mondott neki, hogy Salamon, járj az én utaimon. Legyen ez a kapcsolat, ami velem van, a legfontosabb számodra. Salamon rosszul döntött, mert elkezdte halmozni maga körül a nőket. Sok idegen nőt hozott. Először kezdte a fáraó lányával, és amikor látta, hogy ez így működik, akkor hozta a többit, és eljutott 1000 asszonyig. Nekem egy is elég. Nem tudom, mit gondolt Salamon. De elfordították a szívét Istentől. Salamon is ebbe bukott, Sámson is. Gyűjtötte az aranyat, gyűjtötte a lovakat, gyűjtötte a harci kocsikat. Minden olyan dolgot gyűjtött, amire Isten előtte azt mondta, hogy ne tedd. Látszólag hatalmas siker Salamon élete, de mégis az Istennel való kapcsolata, az széthullott. A legveszélyesebb az, testvérem, hogy meg tud történni az, hogy mi csináljuk a rutint, hogy járunk gyűlibe, hogy imádkozunk, hogy olvassuk az igét, hogy tesszük a dolgokat, és párhuzamosan a szívünk az el tud fordulni. És ez egy ijesztő dolog, szerintem. A szívek közben visszahúzódott Istentől. És igazából megmaradnak a dolgok, megmaradnak a tettek, megmaradnak az események, csak árnyékká válnak a valóság nélkül. Szeretném, ha visszalapoznátok egy pillanatra. Abba a részbe, a hetedik fejezet, 14. verséhez. Nem véletlen az, hogy Isten ezt mondja itt Salamonnak. Hetedik rész, 14. vers. De ha megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből. Megbocsájtom vétküket, és meggyógyítom országokat. Szemem már nyitva van, és fülemmel figyelek az imádságra ezen a helyen. Vannak olyan dolgok, amire Isten téged figyelmeztet. Vannak olyan dolgok, amikkel kapcsolatban Isten neked szól, hogy ne menj arra. Dolgok, amikre rámutat, vagy eléd hoz újra, és figyelmeztet, hogy ne menj ezen az úton. Amivel kapcsolatban megfed. Salamonnak is volt ilyen. Van olyan terület, ahol az életedben azt mondja, hogy ne adj helyet ennek ott. Ne játsz ezzel. Ezt Isten mondja neked. Azért, mert figyelmeztet egy veszélyre. Egy szerető apuka mondja azt, hogy legyél éber, hogy vigyázz. Én azt vettem észre a keresztény életben, hogy ahogy az ember idősödik, hívőként, ahogy telnek az évek, az alapok ugyanazok maradnak. Salamonnak is ugyanazt kellett hallani az keresztény járása elején, meg 20 évvel később. Járj az én utaimon. Én is ma ezt mondom nektek, amit úgy gondolom, hogy Isten hangsúlyoz nekem is, hogy ma is fontos, hogy fussak Istennel, hogy ne álljak meg, hanem hogy törjek előre. A Filippi 3:13 mondja azt, Pál írja itt a Filippi belieknek ezt a igeverset olvasom, 3:13. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak neki feszülve futok előre, egyenesen a cél felé. Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Ne állj meg! Ne állj meg abban, hogy adsz, hogy szolgálsz, hogy hitlépéseket teszel, hogy kihívásokat válasz, hanem fuss Istennel, éld a kapcsolatodat vele. Egy másik veszélyterület tud lenni az, amikor kompromisszumokat kötünk, hogy ó, hát én már eddig annyi mindent tettem, most már egy kicsit éljövök. Én azt gondolom, hogy a legtöbb dolog, amit máshogy fogalmazok, nagyon hálás vagyok azokért az emberekért, akik barátaim Krisztusban. Testvérek, mindannyian, akik itt a gyűlőben járnak, de van néhány ember, akit nagyon közel hoz Isten is. Velük úgymond ilyen elszámoltatható viszonyban vagyok. Látják az életemet, és ha rossz irányba megyek, akkor szólnak. Ha kompromisszumot látnak az életemben, akkor rám koppintanak, és tudom, hogy ők annyira szeretnek, hogy megmondják ezt. És nagyon fontosak ezek a kapcsolatok nekünk, hogy a második fél idő úgy teljen, ahogy az első, és hogy jól tudjuk befejezni. Értékeld ezeket a kapcsolataidat nagyra. A másik dolog az nagyon egyszerűen hangozhat, ami megtart minket a jó úton, az, hogyha ezt a könyvet sosem tesszük le, hogy már nincs rá szükségem, hanem megmaradunk az egyszerű dolgoknál, hogy olvassuk az igét, hogy imádkozunk, hogy közösségbe járunk, hogy dicsőítünk, hogy böjtölünk. Ezek olyan dolgok, amit az egész járásunkra tartogat Isten, nem csak egy szakaszra. És még egy dolog van, ami így a szívemre került, az, hogy Isten azt szeretné, hogy a mennynek éljünk, nem a mának. Ez a világ, amiben élünk, a mának él. A pillanatnak él. A pillanatnak az öröméért, gyönyörűért. És azt mondja az ige is, hogy még a bűn is olyan, ami egy pillanatig gyönyörűséges, aztán benyújtja a számlát. De Isten arra hívta az ő gyermekeit, hogy a mennynek éljenek, az örökké valóságnak. És nem olyan rég beszélgettem egy párral itt a gyűliben, és így nem értették, hogy miért kéne a mennynek élni. Ez olyan, mintha megtagadnánk a mát. És én meg azt válaszoltam rá, hogy én nem tudok erőteljesen motivációt arra, hogy ma Istennek éljek. Hogy ma tisztán tartsam az életemet, mint az, hogy tudom, hogy vár rám a mennyország. Hogy egy örökké valóság vár rám. Ez tisztán tudja tartani az életemet a mában. Hogy ne kössek kompromisszumokat. Salamon élete végére elfordult Istentől. És ez a probléma igazából nem is az ő életében jelentkezett, ami az egész országot sújtotta, hanem később, az ő fiának az idején. Mert amikor megkapta az örökséget Roboám, az ő fia, akkor az ő keze alatt ketté szakadt Izrael országa. Ez volt a következménye annak, amit Salamon tett. De itt ebben a részben, amit az előbb olvastam, van egy lehetőség a helyreállásra. Hogyha valamelyikünk látja a szívében ezt a sodródást, akkor van lehetőség a helyreállásra. Azt mondja itt Isten Salamonnak, hogy ha megalázza magát az én népem, mondhatta volna Salamonnak is, ha megalázod magad, hogyha imában keresel engem, hogyha a bűnt bűnnek nevezed és megtérsz belőle, akkor én meggyógyítom az életed. Akkor fölemellek téged. Akkor az az ország, amiben lakhatsz, egészséges lesz. Ez annyira különleges Istenben, hogy őhozzá bármikor vissza lehet menni. Vele mindig helyre lehet állni. Ő nem csak a második esélyek Istene, hanem a 102. esélyek Istene. Ő mindig vár vissza minket, és amikor az ő gyermekeim megalázzák magukat, és kiáltanak Istenhez, és segítségül hívják őt, akkor ő jön és segít. Olyan csodálatos Istenünk van. És Salamonnak is csak azt kellett volna tennie, hogy Uram, fordul el a szívem tőled, segíts! Igazából azt gondolom, hogy ez az ébredésnek az imája. Mondhatnánk, hogy ennek az országnak szüksége van egy ébredésre, ennek a városnak is, és hiszem, hogy Isten meg fogja ezt tenni, de azt gondolom, hogy előbb nekünk van szükségünk ébredésre. És ez az az imádság, ami nem az, hogy szó szerint elmondjuk, de ez a fajta lelkület az, ami egy személyes ébredéshez vezet. Emlékeztek Dávid, amikor a Zsoltárok könyvében a 139. Zsoltárt írja, azt írta, hogy Uram, kérlek, vizsgáld meg a szívemet, hogy nem járok-e téves úton. Ha egy ilyen dolog van bennem, ha letértem a te utadról, akkor gyere és igazíts helyre. Ez ugyanaz a lelkület. Itt is. Amikor az én népem megalázza magát, megtérnek a gonosz utaikról, én meghallgatom a mennyből, megbocsájtom, már a fülem odafordul az imádságukra. Tudtad, hogy minden ébredés, ami a világon történt, az nem a nem hívőkkel kezdődött. Nem azzal kezdődött, hogy a nem hívők elkezdtek megtérni. Az ébredések mindig a hívőkkel kezdődtek el. Hogy volt pár ember, akinek Isten megelevintette a szívét. És ez nem egy ilyen kikényszeríthető dolog, hogy ha mi ezt csináljuk, akkor Isten ébredés fog hozni. Az ébredés mindig Istennek a szuverén munkája. De azt gondolom, hogy igaz ma is ez az ígéret, hogy amikor Isten népe megalázza magát, megtér kompromisszumokból, bűnös utakról, akkor Isten jön, és felemel, meggyógyít, és felébreszt. Ezt mondja az új szövetség is, hogy ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Úram, mennyire szeretném, ha ezt megtennéd velünk. Nem tudom, hogy hány évesek vagytok, így lehet, hogy mondtátok, de én nem emlékszem, de lehet, körülbelül ott tartunk, hogy fél időnél vagyunk, vagy egy picit túl, vagy egy picit előbb. De, nem baj. Sok szempontból azt mondtam, a második, az fontosabb, mint az első. És kérlek, tekintsd így ezt. Ha már benne vagy a másodikban, akkor meg végképp. Igazából a második végén fújják le a meccset, ha már így a példát akarom mondani. És ott dől el, hogy ki nyer. Salamonnal nem az volt a gond, hogy nem jól kezdte, hanem hogy nem jól fejezte be. Amíg élünk itt a Földön, a test és a lélek az vihaskodik. Szokták mondani, hogy egy fiatal ember a sokkal több testi kísértéssel küzd. Nem tudom, mert még nem voltam öreg, vagy nem vagyok ott, ahol azt mondhatnám, hogy már nem vagyok fiatal, Én azt gondolom, hogy az élet minden időszakában a test az jön és jelentkezik. Vagy ilyen formában, vagy olyan formában, minden nap döntenünk kell, hogy a test, vagy a lélek kívánságát tesszük. Pál apostol írja Galatabelieknek, hogy intellektiteket, és nem csak a fiatalokat, mindenkit, intellektiteket, hogy ne a test cselekedeteit tegyétek, hanem a léleknek engedelmeskedjetek. És utána felsorolja a test cselekedeteit, a Galata 5. Olvassátok át. És utána felsorolja a lélek cselekedeteit. Hogy fogok megszabadulni attól, hogy a test cselekedeteit tegyem? Hát úgy, hogy a lélekét teszem. Hogy minden nap azt mondom, hogy Uram, én ma a lélek cselekedeteit szeretném tenni. Nem a testem kívánságait akarom megelégíteni. Van olyan terület az életedben? Van olyan terület az életünkben, ahol megtérésre van szükség? Van olyan terület, ahol helyreállásra van szükségünk? Mert itt látjuk, hogy Isten ezt alig várja, hogy megtehesse. Hogyan fejezhetjük be jól? Egy pár dolgot hadd mondjak erről, még így záratképpen, mert szeretném, hogyha mind jól fejeznénk be. Jézus így fogadjon minket, hogy jól van, jó és hű szolgám. Hogyan fejezhetjük be jól? Ugyanaz, mint Salamonnak, járj az én utaimon. Mik ezek? Hadd mondjam el, jó? Ha le akarod írni, akkor írd le. Az egyik, hogy a legfontosabb, egy bensőséges kapcsolat Jézussal. Mindig ez a lényeg. Erre hívott el minket, hogy éljünk bensőséges kapcsolatban Jézussal. Hogy ez legyen a legfőbb vágyunk. Ő maga. Ha nem ez a legfontosabb vonzalmunk, vagy a legfontosabb szenvedélyünk, akkor térjünk meg ebből. És hogy mondhassuk, hogy Uram, a te szereteted az életnél is jobb. Ha jól szeretnénk befejezni a futásunkat, akkor figyeljünk arra Jézusra, aki a saját életénél is jobban szeret minket. A második dolog, hogy ne hagyjuk el azokat az alapvető dolgokat, ami a lelki kapcsolatunkat jól tartja Istennel. Mik ezek? Az ima. 1 Tesszalonika mondja azt, hogy szüntelő imádkozzunk. Na, ebben nekem sokat kell növekednem. Én nem vagyok nagy ima harcos. De mégis azt mondja, hogy szüntelő imádkozzunk. A Biblia olvasás. Jézus, az Úr azt mondta Józsuénak, hogy minden nap maradj ebben a könyvben. Ne térj el se jobbra, se balra. Minden nap maradj ebben a könyvben, és sikeres leszel. Ima, bibliaolvasás, elmélkedés, hogy nem csak elolvassuk az igét, hanem gondolkodunk rajta. Azt mondja a Zsoltárok könyve, az első Zsoltár, hogy Uram, én a te igédről elmélkedem éjjel és nappal, minden nap. És olyan lesz az életem, mint egy folyóvíz mellé ültetett fa. Aztán közösség. Róma 12:13 mondja azt, hogy ne hagyd el a közösség helyét. És a dicsőítés. Ez a Zsidó 13:15-ben van, hogy mi hálaadással áldozunk Istennek, dicsőítjük őt, és ezek azok az alapvető lelki dolgok, amikre Isten hív, hogy egészséges maradjon a kapcsolatunk vele, hogy fegyelemben élhessünk, és kegyelemben. Aztán, tehát van egy bensőséges kapcsolat, a lelki alapok, ez volt a második, és a harmadik, ez egy biblikus szemlélet a körülményeinkről. Hadd magyarázzam ezt el, hogyha valami nehézség ér minket, valami szenvedés ér minket, akkor igazából láthatjuk ezeket úgy, hogy Isten természetén keresztül egy érett hívő a körülményeit úgy nézi, hogy tudom, hogy Isten szeret, tudom, hogy Isten hűséges, vagy Isten jó, és azok a dolgok, amik körülöttem a körülményeimben vannak, ezeket alárendelem ennek. Egy éretlen hívő megfordítja ezt. És azt mondja, hogy itt vannak ezek a körülményeim, nem látom ez alapján, hogy Isten jó, hogy Isten szeret, és Isten hűséges. Ha éppen nehézségben van az ember, akkor könnyen meg tudja ezt itt fordítani. És mégis Isten arra hív minket, hogy ki tudjunk tartani a végsőkig, hogy jól fejezzük be, hogy minden körülményünket Isten természetén keresztül lássunk. Na, a negyedik. Azt, hogy legyünk taníthatóak és alázatosak. Tudom, hogy ez nem olyan, amit így parancsra lehet tenni, de mégis Pál azt mondta Timóteusnak, hogy az 1 Timóteus 1-ben van, föl is olvasom. 1 Timóteus 1:18. Ezt a parancsolatot kötöm a lelkedre, fiam Timóteus, hogy a rólad szóló korábbi proféciák alapján harcold meg a nemes harcot, tartsd meg a hitet és a jó lelki ismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. És Pál itt említ két embert is. Hogyha nem szeretnénk a hit dolgában hajótörést szenvedni, akkor tartsuk meg a hitet és a jó lelkiismeretet. Egy tiszta, alázatos lelkiismeretet, hogy taníthatók legyünk. És azt mondja a 6. fejezet 11.-12. versében, te pedig, Isten embere, kerüld ezeket. Ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre. Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. Az 5. dolog, amit kigyűjtöttem, hogy hogyan fejezzük be jól, ez az elhívásunk követése. Nem tudom, hogy tudod-e, hogy Isten mire hívott, de az igében látjuk, hogy Pál apostol is bizonyos volt abban, hogy őt Isten mire hívta. Látjuk azt, hogy van egyfajta elhívás, Isten embereim, és neked is van egy elhívásod, és azzal teszel sokat a célért, hogy jól fejezd be, hogy megmaradsz ebben az elhívásban. Avval foglalod el magad, amire Isten elhívott. Ha nem tudod, hogy mi ez az elhívásod, mi ez a vízió, mi ez a terv az életedre, akkor kérd el Istentől, imádkozz, hogy megmutassa. A 6. dolog, hogy jól fejezd be a futásodat, hogy jól fejezhessen be, szükségem van egészséges kapcsolatra hívő emberekkel. Nem tudom elmondani, hányszor történt már az, hogy egy baj helyéről visszarántott egy testvér, amikor csak szólt, egy igeverset mondott, azt mondta, hogy imádkozik, és ott helyben imádkozott is értem, és ezek a dolgok, ezek megtartanak minket. A közösséget Isten azért találta ki, hogy amikor az egyik gyenge, akkor a másik föl tudja emelni őt. Az, aki egyedül van, az elesik, ki fogja felemelni őt. De mi egymásnak testvérei vagyunk, sőt, egy testnek különböző tagjai. Krisztus egy testbe helyezett minket, és itt tudunk növekedni. Itt tudunk növekedni. Ha nincsenek mély lelki kapcsolatait hívő emberekkel, akkor imádkozz értük, és törekedj rá, hogy legyenek ilyened. Na, és az utolsó dolog, amit így kigyűjtöttem, hogy jól fejezzük be a futásunkat, ez a folyamatos szolgálat. És most itt nem a gyülekezetre gondolok, hogy itt valamit csinálni kell, hanem én úgy definiálnám most a szolgálatot, hogy önteni másokba. Akkor tud az én életem egészséges maradni, ha öntök másokba. Ha nem leszek olyan ember, aki mindig csak kap, hanem vállalom, hogy én abból, amit kapok, abból adok is. És Jézus Krisztus példája számunkra a legerőteljesebb, aki nem szűnt meg adni, és azt mondja a Filippi 2:17. Sőt, ha italáldozatul kiöntetem is a hitetekért bemutatott áldozatban és szolgálatban, örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal. De ugyanígy örüljetek ti is, és örüljetek velem együtt. Pál apostol törekedett rá, hogy öntsön másokba. Sőt, azt mondta, hogy az én életem olyan, mint egy italáldozat. Így kiöntetem, értetek. Öntsed magad másokba, mert amikor az ember nem én központú, hanem más központú, akkor egyrészt örömteli, másrészt pedig meg tud maradni azon a pályán, amire Isten állította. Én úgy tekintek előre, hogy körülbelül most van fél idő, és szeretnék jól futni. Szeretném jól befejezni, és azt gondolom, hogy ebben Isten maximálisan partner, segítsen. A Filippi 1:6 mondja azt, hogy az, aki elkezdte bennetek a jó munkát, ő be is fogja azt fejezni. Kiírhatnánk mind, ahogy Zsófi most még mondtad alkalom előtt, hogy átépítés alatt, még mind építkezés alatt állunk. Isten munkálkodik az életünkben. Ő hűséges. Ő folytatja a munkát. És arra hív minket most, hogy mi is legyünk partnerebben. Maradjunk meg azon az úton, amin elindított. Ez volt az üzenet Salamonnak az elején, és ez volt a közepén is. Én azt gondolom, hogy nekünk is ez minden nap. Maradj meg abban, amire elhívtalak. És elsősorban ez a kapcsolatunkat jelenti Jézus Krisztussal. Ha kell valamiből megtérés, akkor jusson eszedbe ez az ima, amit, vagy ez a pár ige vers, amit itt az előbb felolvastam, hogy ha az én népem megalázza magát, amikor az én népem imádkozik, akkor én meghallom az ő kiáltásukat. Helyreállítom, meggyógyítom azt a földet, ahol laknak. Gondoljátok el, hogy mi történne, hogyha Isten meggyógyítaná ezt a földet, ahol lakunk, ezt az országot, amiben élünk. Az ébredés mindig velünk kezdődik el. Tegye meg ezt Isten velünk. Mennyi atyám, köszönöm neked ezt a történetet Salamonról. Uram, mi szeretnénk jól befejezni a futásunkat. Szeretnénk azok közé tartozni, akik elmondhatják Pállal együtt, amit ő mondott Timóteusnak, hogy elvégeztem a futásomat, a hitet megtartottam, a harcot megharcoltam, és végezetül eltétetett nekem az igazság koronája. Uram, kérlek, segíts ezekhez a dolgokhoz ragaszkodni, amiről beszéltünk. Köszönöm, hogy te velünk vagy, hogy te minden nap velünk vagy, Uram. Uram, hogy segítesz fölállni a bukásainkból. Segítesz, ha elesünk, újra felkelni, Uram. Van helyreállás, mindig visszamehetünk hozzád. Így imádkozom, hogy az életünkben az, ami előttünk van, az még odaszántabb lehessen ahhoz képest, ami mögöttünk van. Mi nem azt szeretnénk, hogy abból éljünk, ami a tegnapban volt, Uram. Mi ma szeretnénk egy odaszánt, mély kapcsolatot veled. Kérlek, gyere közel a szívünkhöz. Kérlek, erősíts minket, Uram. És a második fél idő árnyékolja be az elsőt, Uram. Szeretnénk jól futni veled, Jézus. Jól befejezni a futásunkat. Megdicsőíteni téged, Uram. Ahogy te mondtad ezt itt Salamonnak, hogy maradj meg azon az úton, amin elindítottalak. Uram, mi is ezt szeretnénk. Hogy még szerelmesebbek legyünk beléd, Jézus. Ennél nem lesz mélyebb. Ez a legmélyebb dolog. Köszönöm, hogy amikor úrvacsorát veszünk, akkor erről emlékezhetünk meg, amit te tettél értünk. Ennél nincs mélyebb dolog, hogy a mi királyunk, a menny királya eljött, emberré lett, és meghalt értünk a kereszten. Hogy a te véred azért folyt, hogy mi a bűneinkből megtisztulhassunk, és feltámadtál, hogy megigazulhassunk. És ma az örök élet vár ránk. Kérlek, Uram, tartsd a szívünket frissen. Ha van ebben nekünk is részünk, abban figyelmeztes, Uram, kérlek. Hadd legyünk józanok, hadd legyünk alázatosak, taníthatóak. Hadd ragaszkodjunk ahhoz a gyülekezethez, ahova tettél. Azokhoz az emberekhez, akik mellé állítottál. Köszönjük a testvéreinket, akik segítenek minket, Uram. Köszönjük, hogy rajtuk keresztül te segítesz nekünk. És Uram, imádkozom, hogy indíts arra, gerjeszt fel a szívünket, hogy adjunk, öntsünk, és ebből ne lépjünk vissza, Uram. Uram, ha megbántottak minket, hogyha valaki megsebzett minket, hadd tudjunk megbocsájtani, hadd tudjuk elengedni a kárt, és futni tovább. Köszönöm, Uram, hogy a te kincsed az cserépedényekben van, mint a mi életünk is. Kérlek, hogy újra öntsd ezt a kincset az életünkbe, Uram. Hadd járja át az életünket a te jelenléted, a te személyed, Uram. Hadd ismerjünk meg még jobban, Uram. És hadd legyünk még szerelmesebbek beléd, Jézus. Nincs hozzád fogható Isten. Köszönjük a figyelmeztetéseket, Uram. Ha van konkrétan valami figyelmeztetésed, emlékeztes rám, Uram. Hogy ne dédelgessünk olyan dolgokat, amit le kéne tennünk, ki kéne raknunk. És gyere közel. Jézus nevében imádkoztunk. Ámen.